Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen, az Istennek és Jézus Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Amen. Köszönjük, édesatyánk, hogy ezt az órát is elhoztad, hogy megkészítetted a tieidnek azokat az igéket, amelyekkel éltetni és bátorítani akarod, amelyeket ismerni szükséges, hallani pedig mindenek felett fontos. Kérünk, édesatyánk, cselekedd meg, hogy mi most valóban halljuk a te hangodat, értsük a te igédet, és éljünk azáltal. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, azok az igék, amelyek alapján Isten igét hirdetni kívánom közöttetek, Lukács evangéliumában van megírva, a 22. fejezetben, a 31. verstől a 34-ig, az 54-től a 62. versig. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Ő így válaszolt, Uram, kész vagyok veled menni, akár a börtönbe, akár a halálba is. Jézus azonban ezt felelte, mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Miután pedig elfogták őt, mármint Jézust, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak, és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta, ezt mondván. Azt, hogy nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg, és ezt mondta, te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt, ember nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta. De bizony ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta. Ember, nem tudom, mit beszélsz. És amikor ezt mondta, egyszerre megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki, ma mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt. Kedves testvérek, ma egy olyan időről szeretnék beszélni, amely minden hívő életében eljön, ez pedig a kísértés ideje. A kísértésnek van ideje, és ez eljött az Úr Jézus életében is. Gondoljunk csak a küldetésének az elején a pusztában töltött 40 napjára. Azt olvassuk az igében, hogy amikor a sátán minden kísértést elvégzett. Mennyi minden kísértést kellett ott kiállnia az Úr Jézusnak? Vagy kísértette őt a Gecsemáné kertben is, amikor értünk tusakodott, hogy ezt a nagy feladatot vállalja, hogy meghal a Golgotán értünk. És ez nem volt neki könnyű, ezzel neki vívnia kellett. Olvassuk is az igében, hogy emberi erejét meghaladó volt ez a küzdelem, ezért angyal jelent meg mellette, hogy erősítse őt. De ugyanígy a kísértés idejét szenvedte a Golgotán is, amikor azt mondták neki, hogy ha valóban Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről. Akkor szabadíts meg magad, szabadíts meg minket, és mutasd meg, hogy te vagy az Isten fia. Jézus mindig kiállta a kísértésnek ezt az idejét, és mindig megmaradt a hitben. De tud arról, hogy ez az idő el fog jönni a mi életünkben is. Hogy el fog jönni az ő népe életében a kísértés ideje, és tudott arról, hogy Péter életében is el fog jönni ez az idő. Hogy amikor majd megjelenik a sátán, akkor kísérteni fogja őt, hogy elveszítse a hitharcot. De azt mondja Jézus, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Valóban el is jön ez az idő Péter életében, amikor szembesítik ott a tűz mellett, hogy hát te bizony Jézus tanítványa vagy, mi láttunk téged vele, ott voltál, felismerünk. És akkor Péter tagad, elbukik. Megtagadja a Krisztusát, akit még nem sokkal korábban úgy illetett, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Őt most tagadja. Méghozzá jó erősen tagadja meg. Mert nem azt olvassuk, hogy amikor először megtagadta, akkor utána elgondolkozott azon, hogy jaj, mit tettem. Hanem amikor kapott egy második lehetőséget, hogy most akkor megvallja az ő urát, akkor is tagad. És amikor már kétszer megtagadta az Úr Jézust, kap egy harmadik lehetőséget, és akkor harmadszorra is tagadja, hogy ismerné őt. Az a Péter, aki fogadkozott, hogy ha kell, én meghalok veled, veled együtt, börtönbe, halálba, mindenhova megyek. Az a Péter most elbukott, megtagadta az Urát. Aki addig olyan hősies volt, amíg nem kellett semmit cselekedni, csak beszélni. Most, amikor már a saját bőre van a vásáron, akkor egész másképp nyilatkozik. Most tagad, Isten pedig szembesíti őt önmagával. Hát Péter, te elképzelted magadat valamilyennek. Te azt mondtad, hogy az életedet adod értem. Nézd, Péter, lásd meg, hogy ki vagy te valójában. Most ismerd meg magad. De érdekes, hogy amikor beszél az Úr Jézus Péterrel még mindezek előtt, akkor nem azt mondja neki, hogy Péter, jönni fog a sátán, és majd kísérteni fog, hogy megtagadj engem, de én imádkoztam, hogy te soha meg ne tagadj engem semmilyen körülmények között. Nem ez hangzik el, nem ezt mondja az Úr Jézus, hanem előre közli vele, hogy meg fogsz engem tagadni. Olyan, mintha ennek a tagadásnak meg kellett volna, hogy történjen. És hogyha ez valóban így van, akkor ennek pedig csak egyetlen oka lehet, hogy Péter megismerje önmagát, hogy kicsoda ő valójában. Hogy nem olyan, mint ahogy elképzelte magát, mint amilyennek vallja, hogy ő milyen, hanem olyan, mint akivel most nézhet szembe. Ő az, akit most hall beszélni az Úr Jézusról, ahogyan tagadja őt saját hangján. Sok minden változott Péter életében, de az esendősége megmaradt. Azt mondta neki az Úr Jézus, azt művelem veled, hogy embereket fogsz halászni. Az ember halász Péter. Az egész életvitele megváltozott, a megélhetése, a családi körülményei. Mert ott hagyta a családját, és úgy követte Jézust. Megváltozott a gondolkozása, megváltozott a szívének az állapota, hiszen arról is olvasunk, hogy egyszer úgy nyilatkozik, hogy Uram, menjen innen, mert én bűnös ember vagyok. Szóval sok minden megváltozott az ő életében, nagyon sok minden, de az esendősége megmaradt, ahogy az megmarad a mi életünkben is. És megmaradt Pál apostol életében is. Ezért nyilatkozik úgy, vagy fogalmaz úgy, amikor Isten kegyelméről beszél, hogy az mit cselekszik az emberrel. Hogy ez a mi kincsünk cserépedényekben van. Van egy cserépedény része a mi életünknek. Egy törékeny része. És néha ez a cserépedény megkondul. Amikor a mulandóhoz kötődik. És azért beszél Jézus arról, hogy el fogja árulni őt Péter, hogy lássa meg, hogy nem tőle van az, ami a cserépedényben van. Nem őt javítja meg Jézus, hanem Jézus benne a jó. És a kettő között nagy a különbség, mert Péter marad esendő, marad nyomorult, marad az, aki képes őt elárulni. Azonban Jézus jó, és jó benne. Azt mondja neki Jézus, hogy imádkoztam érted, hogy ne fogyatkozzon el a te hited. Péternek még a bukásában is ott van az Isten kegyelme. És a mi bukásainkban is ott van az Isten kegyelme. Mert nem olyan Istenünk van, aki ne hallgatná meg az ő fiának az imádságát. Pontosan, hogy nem hagyja szó nélkül azt. Megfogyatkozott a hite Péternek valóban, mert amit mondott, azt nem a mennyei atya jelentette ki neki, hanem most test és vér. Azonban látnunk kell azt, hogy megfogyatkozott, de nem fogyott el. Megrodjant ugyan, de nem esett össze. Vagy ha elesett is, Mikás azt mondja, hogy ne örüljen ellenségem, mert elestem ugyan, de felkelek. És abban látjuk, hogy megmaradt az ő hite, hogy elkezd sírni. Amikor az ember tud szomorkodni az ő bűne felett, az mindig az Isten kegyelme. És Péternél azt látjuk, hogy szomorkodik, hogy fájlalja, hogy gyötrődik afelett, aki ő. Nem kezdi el mentegetni magát, hogy Uram, hát ebben a helyzetben igazán érthető. Nem kezd el magyarázkodni, hanem egyszerűen csak fájlalja. És itt lehet tetten érni az ő hitét. Mert ez csak hit által lehetséges. Arra sajnos nem volt elég a hite, hogy ne vétkezzen. De arra elég maradt, és ez Jézus imádsága, Jézus kegyelme, hogy fájjon neki a bűn. Amikor valakire rászakad az ő bűnének a fájdalma, az kegyelem, és Jézus imádságáért adatik. De nem mindenki veszik el Isten számára, aki elbukott valamilyen csúnya bűnben. Amíg fájni tud a hűtlensége, amíg sírni tud a bűnbánatban, mint Péter, addig bukottan is Krisztusé, és hűtlenül is Isten gyermeke. Ezért olvassuk, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Péternél is látni fogjuk, hogy valóban megvigasztaltatott. De még mielőtt rátérnénk erre, álljunk meg egy kicsit afelett, hogy mit látunk az ő sírásában. Én azt gondolom, hogy ő nem pusztán a bűnbánata felett sír, hanem egyben sír a tehetetlensége fölött is. Mert hogyha az ő bűnbánata olyan igazán komoly és mély lett volna, akkor talán felállt volna, hogy várjatok, hazudtam, az Úr tanítványa vagyok. Ne feszítsétek őt nélkülem keresztre, én is ott akarok vele meghalni. De nem látjuk ezt Péternél. Azt gondolom, hogy ő a tehetetlensége miatt is sír. Mert érzi, hogyha negyedszerre megkérdeznék, hogy az Úr tanítványa-e, akkor negyedszerre is tagadna. Érzi a tehetetlenségét, és ez az, ami fáj neki, hogy nem akarja megtagadni, de mégis megtagadja. Nem akar ő ilyen lenni, de mégis ilyen. Hogy nem tud más lenni. Ezért sír. Visszaemlékezhetünk arra, amikor a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb közülük. Ahogy talán mérlegelik azt, hogy ki hagyott hátra többet, ki mit tett, ki mit nem tett, talán ítélgetik is a másikat. Hát azt gondolom, ebben a helyzetben Péter most itt nem tud elítélni senkit, csak önmagát. Azt gondolom, itt látja, hogy az egyetlen, aki a vádlottak padján ül, az ő maga. Nem több ő senkinél. Nem nagyobb ő a másiknál. Isten néha így gyalázza meg azokat, akik nagyot gondolnak magukról, hogy kiderüljön, hogy valóban semmivel sem jobbak a másiknál. Na de van-e ebből kimenekedés, szabadulás, amikor ez mindnyájunkban ott él, és most mindnyájunk szívéből beszélek, hiszen mindannyian tudjuk, hogy mit jelent az tagadni vagy tehetetlennek lenni. Van, igen, van kimenekedés. Gondoljunk arra, hogy Jézus melyik apostolnak jelent meg először a feltámadása után? Péternek. Az asszonyok után Péternek jelent meg először. Most ő megismerte magát, és Jézus azt akarja, hogy most ismerje meg őt, az Úr Jézust. Ismerje meg a kegyelmet. Ismerje meg, hogy az ő bűneiért szenvedett a kereszten, azokat hordozta, és hogy nem haragszik rá. Lássa meg Péter, hogy Jézus Krisztus ismeri a cserépedény létét, a gyenge hitét, és ismeri jól. És megkérdezi tőle, ez az, amit kérdez, hogy szeretsz-e engem, Péter? És Péter pedig ekkor a tagadás után is szívből mondhatta, hogy igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Helyreállítja őt, szolgálatot bíz rá. És Péter talán lehetetlennek látta, hogy szolgáljon Jézusnak, hogy még ezek után is kiálljon mellette, egy ilyen csúnya bukás után. De azt mondja neki, hogy itt vagyok és élek, menj az én feltámadásom erejével. Olvassuk, hogy vesztek erőt, minek utána eljön rátok a Szentlélek, és lesztek nekem tanúim. De azt fontos látnunk, hogy Péter még pünköst után is esendő maradt. Erről olvashatunk a Galatákhoz írt levélben, hogy ott is elbukott, és továbbra is Isten kegyelme tartotta őt meg. És Isten kegyelme tart meg minket is. Maradunk mi is esendők, maradunk mi is cserépedények. De a cserépedénynek nem az a feladata, hogy aranyból legyen, vagy hogy aranyjá legyen, hanem az, hogy sok aranyat lehessen belepakolni, és hogy a gazdája arra használhassa, amire szeretné. Szóval akkor, ha ez mind így igaz, akkor mit tehetünk mi? Nézzük meg, hogy Péter mit tesz. Mit tesz, amikor meghallja, hogy feltámadt az Úr Jézus? Odafut a sírhoz, hogy lássa őt, hogy találkozzon vele. Mit tesz akkor, amikor a genezáreti tónál ott vannak a hajóban, és János odasúgja neki, hogy az Úr van a parton? Leveti az ingét, azonnal beugrik a vízbe, és már úszik is. Vissza oda ahhoz, akit megtagadtam. Oda hozzá. Elbuktam ugyan, de megyek vissza Jézushoz. Jó figyelnünk Péternek ezt a ragaszkodását, és nekünk is jó megtartani. Nekünk is így kell ragaszkodni, ahogyan Péter is. Vissza oda, ahhoz, akit megtagadtam, vissza Jézushoz, mert bár vétkeztem, de nála kegyelem van, nála bocsánat van. Ézsaiás könyvének 42. fejezetében olvashatjuk azt a verset, a megrepett nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem old ki. Nádat hegyezünk, eltörik a kezünkben, hibás, mert elrepett. Ó, dobd el, úgy kavacak, van itt annyiféle. Rengeteget találsz, fogj egy másikat. Dobd el. De Jézus nem tesz így. Azt mondja, na figyelj csak. Látják az emberek, hogy eltörünk az Úr Jézus kezében, és azt mondják, hogy haszontalan, ebből már semmi jó dallam nem fog kijönni. És Jézus pedig azt mondja, hogy ebből fog kijönni a legszebb dallam. A legtöröttebbből a legszebb. Hát testvérek, tudja az Úr Jézus, hogy milyenek vagyunk. Ismer minket is. Tudja, hogy milyenek vagyunk, milyenek leszünk, hol, mikor és miben fogunk vétkezni, elbukni, tagadni őt, és imádkozik értünk. Imádkozik, hogy annyi hitünk legalább maradjon, hogy fájjon a bűn. Imádkozik, hogy annyi hitünk legalább maradjon, hogy a tehetetlenségünkben tudjunk sírni. Ahogy készültem erre az igehirdetésre, Jó Sándor prédikációjában olvastam egy gondolatot, amit most szeretnék a testvérek elé hozni. Egyikünk sem kerüli el a sátán rostáját, de ha majd nagyon rázza ezt a rostát, gondoljunk arra, hogy végig hangzik a nevünk a mennyben. Jézus imádkozik értünk. És az ő imádságának az oltalma alatt mégis lehet győzni, kitartani, megmaradni a hitben, a hűségben. Végig minden harcon, kísértésen át az örökké valóságig. Ezért minden ingyen kegyelemért adjunk most hálát az Úr Jézusnak. Gyertek, imádkozzunk! Úr Jézus, hálásak vagyunk neked azért, hogy újra és újra visszajöhetünk hozzád, mint ahogyan Péter is tette, és hogy magad vagy az, aki erre bátorítasz minket. Megvalljuk, Úr Jézus, hogy valóban sokszor mi is megtagadunk téged, vétkezünk ellened, és képesek vagyunk, mint Péter, tagadni, akár átkozni. Úr Jézus, arra kérünk, hogy bocsásd meg ezt nekünk. Köszönjük a kegyelmet, hogy ez tud nekünk fájni. Köszönjük azt, hogy valóban hangzik a mi nevünk mennyben az Atya előtt, és Te imádkozol értünk. Hálásak vagyunk ezért a kegyelemért. Hálásak vagyunk azért, hogy ha megrepett nádszálak is vagyunk, nem hagyod, hogy egészen eltörjünk, hanem a kezedben tartasz minket, és meggyógyítasz, és helyreállítasz. Szolgálatot bízol ránk, hogy nálad az a fontos, hogy szeretünk-e téged. Köszönjük ezt neked, Úr Jézus, köszönjük ezt az ingyen kegyelmet. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje a te szabadítód. Amen.